Egy nagyon izgalmas témával fogjuk folytatni, és rögtön Szabolcs, mielőtt bekapcsolnád a kedves megszólalónkat, azt szeretném kérdezni tőled, hogy mit gondolsz, neked van nyelvérzéked?
Természetesen.
És ne vidd el rossz irányba.
Azt mondják. Nem, egyébként nem tudom, hogy van-e olyan nyelvérzék. Szerintem ez szituáció, meg környezet, meg egyéb összefüggésében kell vizsgálni, de majd vendégünk megmondja.
Akkor derítsük ki, hogy van-e olyan nyelvérzék. Juba Nagy Ágnest hívtuk fel, a Don't Panic nyelviskola hálózat szakmai vezetőjét. Jó reggelt kívánok, szia!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Olyan sokszor hallani azt kifogásként, hogy valaki azt mondja, hogy én azért nem tudok megtanulni nyelveket, mondjuk adott esetben angolt, németet, spanyolt, etc., mert hogy nincs nyelvérzékem, és egyéb iránt én is azt gondolom, hogy nekem nem feltétlen van nyelvérzékem, borzasztóan nehezen tanulom meg a külföldi nyelveket, azt hiszem, de lehet, hogy ez inkább csak a szorgalmammal függ össze. Mit gondolsz, létezik olyan, hogy nyelvérzék?
Nem akarok senkit elkeseríteni. Nagyon menő manapság azt mondani, hogy nem létezik nyelvérzék, de nyelvérzék létezik. Viszont a jó hírem az, hogy nem ez a legnagyobb visszatartó erő abban, hogy nem tudsz megtanulni egy idegen nyelvet. A nyelvérzék, a nyelvi tehetség hiánya, képzeljétek el, hogy kompenzálható motivációval, kitartással és akarattal.
Akkor egybevág azzal, amit én szoktam mondani, nekem a rajzal vagyok így, hogy számomra, hogy valaki lerajzol valakit úgy, hogy nagyjából felismerhető, nekem az már egy cirkuszi mutatvány. És a zenében meg én mondom azt, hogy hát mindenki meg tud tanulni valamilyen szinten zenélni, gyakorlással például. Akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy aki mondjuk nem dekázik olyan jól a fociban, ő is el tud érni mondjuk egy-két gólt egy meccsen adott esetben, de mondjuk nem feltétlenül lesz Cristiano Ronaldo, és ugyanígy van a nyelvnél is, hogy mindenki gyakorlással és egyéb motivációval, meg mindenféle ilyesmivel el tud jutni valamilyen szintig, csak ugye van egy kis plusz adott embereknél, akiknél, nevezzük ezt nyelvérzéknek, egy picivel könnyebben, meg hatékonyabban megy.
Akinek picit könnyebben megy, igen, ebben igazad van, de ugyanúgy beleteszi a munkát az is, akinek nyelvérzéke van, csak neki valahogy ösztönösebben jobban megy. A nyelvérzéket egyébként lehet mérni is, készült erre egy felmérés is, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nincsen olyan, hogy nyelvérzék, viszont nagyon jó tanulási technikákkal, a megfelelő módszertannal és egy jó hozzáállással ki lehet küszöbölni, hogyha ez nekünk nem olyan jól ügy. Például szokták mondani, hogy vegyünk példát a poliglottokról. A poliglottok azok, akik egyszerre több nyelven is képesek beszélni, kettőnél több nyelven is, és ők van, hogy egészen másképpen tanulják a nyelveket, mint mi az iskolában.
De az mit jelent, hogy másképpen tanulják? Tehát itt a tanulási technikán múlik?
Nagyon sok múlik ezen, hogy ők megtalálják azt a belső motivációt, amitől élvezetessé válik nekik a tanulás. Gondoljunk bele abban, hogy mi 30-40 évvel ezelőtt görnyedtünk az iskolapadba az orosz szövegek felett, hát cseppet sem volt élvezetes. A manapság azonban a rengeteg otthon is elérhető idegen nyelvi anyaggal, érdekes filmekkel, hallgatni valókkal, már körbe tudjuk úgy bástyázni magunkat az adott nyelvvel, hogy azt érezzük, hogy wow, megértem, amit hallok, és ezért sokkal nagyobb motivációval vetjük bele magunkat a tanulásba. Tehát fontos, hogy élvezetes legyen a tanulás, ne egy görnyedés egy könyv fölött.
Sokszor elhangzott az a tanulás dolog, de igazából nekem a nyelv, az idegen nyelvek tudása, az egy ilyen funkciós dolog, tehát, hogy valamire használom, valamire az jó nekem, és ugye most jártunk nemrégében Kelet-Afrikában, és ott mindenki elkarattyolt valamilyen szinten angolul, tehát a funkcióját betöltötte az, amit ott nyelvhasználatnak csúfoltunk. Nyilvánvaló, hogy nem egy oxfordi angolsággal beszélt senki azon a környéken, de a funkcióját ellátta. És jön a kérdés, hogy akkor most mire figyeljünk, amikor mondjuk nyelvet próbálunk elsajátítani, direkt használom az elsajátítás szót, és nem feltétlenül a tanulást, hogy a kiejtésre, a nyelvtan helyességére. Azért kérdezem ezt, mert amikor én elmentem egyszer angol nyelvtanárhoz, akkor addig a pontig tökéletesen meg tudtam magam értetni. Nyilvánvaló, hogy nem volt benne köszönet, de jól el voltam vele. Ahogy elkezdtünk nyelvtanozni, abban a pillanatban behúztam a féket, és meg sem mertem szólalni.
Viszont nekem is ez a bajom.
Viszont a kiejtésre meg próbálok odafigyelni, hogy ne ilyen hanglisú mondjam a dolgokat. Szóval, hogy ezzel mi a helyzet, hogy rakjuk már ebben rendet egy kicsit, hogy mi a jobb, melyik a jobb irány?
Mi a prioritás és mi a sorrend? Azt kell, hogy mondjam, hogy minden egyszerre a prioritás és minden egyszerre a sorrend.
De jó.
Tehát akkor tanulsz jól nyelveket, hogyha említetted ezt a Tarzan angolt, Tarzan English, ahogy beszéltek Afrikában, ha teljesen kezdő vagy, akkor az is már hatalmas nagy kihívás lehet, hogy te így egy-két szavas instrukciókkal megértesd magad. Majd azt szokták mondani, hogy először értesd így magad, aztán meg jöhet a kiejtés, meg minden más. Nem. Mindennek egyszerre kell történnie. Hát mennyivel könnyebb úgy kiejtést építenünk mondjuk angolból, hogy már az elején jó kiejtéssel beszélünk, és nem kell később, évekkel később kijavítani a rosszul berögzött, úgymond hanglis kiejtésünket. Nyelvtant is ugyanúgy kell tanulnod az elején. Lehet, hogy nem tudod, hogy te éppen most nyelvtant tanulsz. Ez lenne a legeslegjobb módszer, amikor nem áll a tanár a táblánál és magyarázza neked a nyelvtani jelenségeket, hanem te valamilyen szituáció alapján magadtól jössz rá a nyelvtanra. Egy jó nyelvtanár és egy jó nyelviskola ebben nagyon sokat tud neked segíteni.
Aztán még ott van ez a frusztráció szerintem, ami sok más területen is megmutatkozik. Itt van szegény Albert Györgyi. Ugye mindenki megmosolyogta, hogy hogy ejti az angol szavakat, legalábbis az én környezetemmel, és mondtam, hogy szerintem ezt így kell mondani, hogy ő mondja, vagy legalábbis közelítően így kell mondani. És ugye a lakosság másik része meg ugye ez a T és S közötti TH-s formulákat az angolban ugye S-nek mondja, ami szerintem annyira hülye hangzik. Szóval, hogy és ez is így rárakódik az emberek, inkább mondom magyarosan, csak azt legalább ki tudom mondani, és nem néznek hülyének, hogy hát ezt itt affektálok az angolban. Mi a helyzet az angolon kívüli többi nyelvvel, mert ugye nem csak az angolból áll a világ, bár nyilván az a legelterjedtebb, hogy van ilyen, hogy mondjuk a germán nyelvcsaládban, itton belül is akár mondjuk nehezebb a németet megtanulni, ott az elég korrekt és betartandó szabályok szerint mennek az ügyek, nem hajlandó egy német megérteni, hogyha te nem helyesen beszélsz, ezt hallottam például.
Én megmondom neked őszintén, én az angol nyelvhez értek, de német nyelvtanulóként azt kell, hogy mondjam, hogy a németet is nagyon egyszerű lenne elsajátítani, hogyha olyan módszerekkel tanulnád, amik számodra élményt okoznak. De sajnos ugye a némettel azt szokott lenni, hogy beléd vésik a der, die, das, meg a tárgyas esetet, meg a részes esetet. Ugyanakkor saját példámból kiindulva, én teljesen másképp tanultam a németet, mint az angolt. A németet gyerekkoromtól fogva tanultam, alsó osztályos koromtól fogva, körülbelül egyetlen nyelvtani jelenséget sem tudok neked felidézni, viszont folyékonyan beszélek németül. Angolul 14 éves koromban kezdtem el tanulni, minden nyelvtani jelenséget tudok, az összes példamondatot, az összes nyelvtani jelenséghez föl tudom neked sorolni, és ugyanúgy folyékonyan beszélek angolul. Tehát két merőben ellentétes módszerrel, élmény alapú tanulással is meg lehet tanulni folyékonyan beszélni, és úgy is meg lehet folyékonyan tanulni beszélni, hogyha küzdesz vértizzat, de megmondom őszintén, a németet jobban élveztem.
De hát akkor te valószínűleg, hogy mind a két nyelv kapcsán elértél egy olyan szintre, amikor már nem gondolkodsz azon, hogy hogyan kell ezt mondani, milyen nyelvtani szabályoknak kell megfelelni, csak egyszerűen kijön belőled az a fordulat, az a szófordulat, ami a németben használatos. Mondok egy példát, van a McManamy Mark nevű ismerősöm, barátom, aki ugye angol, vagy hát brit, nem is tudom, skót származású, apai ágon, és egyszer vezettünk együtt egy rádióműsort, és olyan bénán mondta az angol szavakat, és kérdeztem tőle, fiatal, mégiscsak angol anyanyelvű vagy, hogy az miért van? Azt mondja, hogy neki át kell kapcsolnia, miközben magyarul beszél, átkapcsol angolra, és akkor ebből ilyen katyvasz lesz. Tehát, hogy neki, amikor angolul beszél, akkor angol feje van, amikor magyarul beszél, magyar feje van, és azt gondolom, hogy amikor te elértél egy olyan szintre, mondom ezt nem szakértőként, hogy már nem fordítod le magadban adott esetben az adott szót, amit mondani akarsz másik nyelven, akkor te már abban a nyelvi közegben is gondolkodsz. Jó felé kapizsgálok?
Ezt nagyon jól gondolod, hiszen mindannyiunknak lehet, hogy egészen más a személyisége, hogyha idegen nyelven beszél. Ezt megfigyeltük a nyelvtanulóinknál is, és az a célunk a nyelviskolai oktatásban, meg a középiskolai oktatásban is, hogy, hogy angolul vagy az adott nyelven tanítsuk meg gondolkodni a tanulókat. Erre vannak bizonyos módszerek, például az anyanyelvi környezet megteremtése a tanulásod során. Tehát mi nem fordítgatunk az órákon, csak nagyon kivételes esetekben, mert egyszerűen nem tesz jót azoknak a tanulási folyamatoknak, amik téged abban fognak megerősíteni, hogy, hogy az adott nyelven gondolkodj. És tudod, most szokták mondani, az már a legnagyobb dolog, hogyha eléred azt, hogy angolul álmodj. És ez csak akkor lehetséges, hogyha úgy veszed körbe magad az angolal nyelvórán is, otthon is, hogy egyfolytában, vagy a nyelvvel, hogy egyfolytában azt hallgatod. Szerencsére manapság már spanyolul sem nehéz ezt megtenni.
Nekem az jutott eszembe, amikor mondtad, hogy folyékonyan beszéled az angolt meg a németet is, hogy akkor neked biztos jó a nyelvérzéked. De mi van azokkal, mint például itt vagyok én, aki mondjuk általános iskolás kora óta magas óraszámban tanult angolt, végigkísért ez aztán a középiskolában, aztán a későbbiekben is, de már szinte azt mondom, hogy nulla az, amikor használom a hétköznapokban az angolt, bár most, amióta vannak ezek a streaming szolgáltatók, igyekszem mondjuk azon a nyelven nézni, ami az eredeti, és akkor inkább már kevésbé olvasni a szöveget, és felismerni, hogy ja, ezt most így értem, de hogy mondjuk inkább csak utazásaim során használom, és totálisan elfelejtek angolul, vagy hát szóval nem használom és nem beszélek. Ez ilyenkor a nyelvérzékkel függ össze, vagy inkább csak a gyakorlás hiányával?
Mondtad, hogy szerinted neked nincs nyelvérzéked. Én azért megkérdezném majd tőled, hogyha ilyen viszonyba kerülnénk, tehát hogyha nálunk tanulnál, akkor megkérdezném, fölfedném a régi tanulási technikáidat, és rájönnék, hogy mi lehetett a gond a te tanulásoddal, mert bár azt mondod, hogy nincs nyelvérzéked, és lehet, hogy a tanáraid is ezt mondták neked, és ezzel elvették az önbizalmadat, azért mégis valamilyen más kicsalogatós módszerrel azt a passzív tudást, ami benned van, először előhívnám. A passzív tudás az, amit nem használsz minden nap, és mondod, hogy most ugye nem használod a nyelvet minden nap. Előcsalogatnánk először a passzívot, és szépen folyamatosan építenénk rá az új dolgokat, folyamatosan tanulással, folyamatosan gyakorlással megerősítve, újra meg újra, spirálszerűen előhúzva a régi dolgokat, és ezzel igen, neked is van ebben részed, mert bele kell fektetned az időt a gyakorlásra. Tehát úgy, hogy évekig nem beszélsz angolul, vagy németül, vagy amilyen nyelvről beszélünk, úgy nem fogsz tudni folyékonyan beszélni. Ha én sem beszélnék angolul évekig, nekem is megkopna a tudásom, és ezért a nyelvtanárok is folyamatosan képzik magukat, és hát ez a jó módszer, mert különben elfelejtjük a nyelvet. Ugyanúgy, ahogy biciklizni is egy évek múltán egy kicsit bénábban ülsz föl a nyeregre, nem? Egy kicsit úgy a kezed is úgy inog. Ugyanez van a nyelvvel is. Neked is most egy kicsit még inogna az angolod, viszont ha visszahoznád, mondjuk heti kétszer beszélnél valakivel angolul, minden nap olvasnál angolul, néznél filmeket angolul, ugye, amit meg is teszel nagyon jól, vagy esetleg recepteket, miközben főzöl, angolul nézel meg, akkor ez szépen lassan visszarakódna és visszaépülne.
Hát a lányom ebben élen jár, ő ugye most 17 éves lesz idén, és kizárólag most már felirat nélkül néz angolul filmeket, és nem is vágyik arra, hogy szinkronosan nézzen, és így rájött arra, hogy ezzel nagyon jól tudja trenírozni magát, és úgy beszél, mint nem hiszed el. És hát ugye van, tanulja is az iskolában az angolt. Mi a helyzet azzal a nyelvérzék tekintetében, hogy mondjuk valaki, én például tanultam annak idején oroszt az iskolában, mert még én már annyi idős vagyok, és volt Lackó István nevű tanárom, akit imádtam, nagyon, nagyon jó órákat tartott, élvezetes volt, és belénk is ivódott az orosz, körülbelül egy évre, aztán utána az elmúlt. Viszont néhány orosz szót tudok. Most ugye viszonylagosan orosz környezetben mozgok, mert a barátnőm révén az új anyukája orosz, és hallok ezt, de hát kínlódás lenne nekem most oroszul megszólalni, és akkor itt van még az angol. Ugye az egyik nyelv el tudja torzítani a másik tudás, másik nyelv tudást például, hát sokkal többet hallok angolul például szövegeket, mint oroszul, nyilvánvaló, de hogy, és akkor itt előjön a nyelvérzék, hogyha valakinek jó a nyelvérzék, az oroszból, kínaiból, meg németből, angolból is ugyanolyan jól tud esetleg teljesíteni, vagy ez ilyen általános dolog?
Én azt gondolom, hogy az oroszodat úgy tudnád visszahozni, hogy a szintednek megfelelő szövegeket kezdesz el hallgatni, vagy egy kicsit fölötte lévőt, nem az orosz hírcsatornával kezdesz rögtön, mert azt nem fogod tudni megérteni. Viszont lehet, hogyha mesékkel kezdenél, vagy gyerekeknek szóló anyagokkal, vagy a neten található mondjuk szinteden való kezdő anyagokkal, akkor sikerélményed lenne, és építkezhetnél rá. És akkor biztosan keverni fogod az oroszt az angollal. A két nyelv az elején biztosan keveredik. Ezt saját példámból is mondom, meg a tanítványaim példáiból is. Nagyon sokat kell dolgoznunk, még a tehetséges nyelvtanulókkal is, lásd saját magamat is ezek közé sorolnám azért, folyamatosan a kezdetben kevertem a két nyelvet. És szerencsére a mai németben ez már nem jelent problémát, mert a mai német folyamatosan keveri a németet az angollal, mert beívódnak az új angol szavak a német köztudatba, de úgy vélem az orosszal ez nem így van. Kezdetben gondolom az orosz ajkúak ezt mosolygással fogják fogadni, de aztán már jó lenne arra törekedned, hogy szintisztán oroszul beszélgess velük. Ehhez kell találnod egy olyan környezetet, ahol tudod gyakorolni az orosz beszédet. Ha angolul szeretnél, abban mi tudunk segíteni, meg a többi nyelviskola is hatékonyan fog tudni segíteni, viszont hogyha oroszul, akkor egy jó rendszert kell keresned.
Van olyan, hogy egyszerűbb nyelv, és biztos, hogy van egyszerűbb nyelv, meg bonyolultabb nyelv? Elmondom, miből jön a kérdés. Gyermekem édesanyja, ugye ő elég sok nyelven beszél, németül, angolul, indonézül, és a német barátjával, akivel egyébként tökéletesen tud beszélni németül, egy idő után átváltanak indonézre, mert sokkal könnyebb azon kommunikálni. Mert mind a ketten szinte anyanyelvi, egyik anyanyelvén, a másik pedig anyanyelvi szinten beszél németül, de hogy átváltanak egy közös nyelvre az indonézre, mert hogy egyszerűen az egyszerűbb azon beszélni. Létezik ilyen, létezik, mert láttam, csak hogy könnyebb egy nyelvet használni funkcionálisan?
Sokat szoktak beszélni az eszperantóról, hogy nagyon megnőtt az elmúlt 10 évben az eszperantó nyelvvizsgák száma, mert hogy az az egyik legkönnyebben elsajátítható nyelv, hiszen tudjuk, az egy mesterséges nyelv volt. De sokan például angolul is azért kezdenek el tanulni, mert az elején rendkívül könnyű megtanulni tőmondatokban beszélni angolul. Nincs ragozás, csak nagyon bizonyos esetekben, nagyon egyszerűen egymás mellé pakolod a szavakat bizonyos szabályok szerint, és már meg is tudod értetni magad. Míg mondjuk a magyar vagy a kínai, ugye teljesen más a kínainak az írásrendszere, ezért egy európai aggyal az sokkal nehezebb. Én azt gondolom, hogy mivel létezik ez, hogy könnyebben megtanulható nyelv, meg nehezebben megtanulható nyelv, ezért teljesen jogos, hogy indonézra váltottak.
És még egy megfigyelésem van, azt nem tudom, hogy valami fordítási ügy kapcsán jutott eszembe, vagy ötlött fel bennem, hogy azért, hogyha valaki jól akar beszélni mondjuk egy idegen nyelvet, vagy jól meg szeretné tanulni, azért nem árt, hogyha a saját anyanyelvét is jól tudja, ugye? Nekem volt egy ilyen érzésem ezzel kapcsolatban, hogy főleg helyes írás tekintetében.
Ezt szokták mondani, hogy a nyelvérzékbe ez is beletartozik, hogy a saját nyelvedet is tudod jól használni, és tudatosan használni, és például ez a nyelvérzékmérő teszt is azt is méri, hogy hogyan tudod a saját nyelvedet összehasonlítani akár egy kitalált nyelvvel is. Ezt foglalja magában a nyelvi tehetség, és talán ez az egy, ami nem teljesen fejleszthető már felnőtt korban, de gyerekkorban mindenképpen fejleszthető. És ugye azt szoktuk mondani, hogy még a nyelvtehetségbe beletartozik az ilyen elemző, kombináló készség, na pontosan ez az, amit említettél. És ennek kell jónak lennie, hogy jó legyen a nyelvérzéked.
Még a végére egy nagyon fontos kérdés, amiről nem beszéltünk, hogy a gyerekeknél milyen korban érdemes elkezdeni tanulniuk a külföldi nyelvet, adott esetben az angolt? Kérdezem ezt mondjuk azért, mert a 7 éves kisfiam most angolra jár, ő most meséken keresztül nagyon cukin már próbál több mondatokban beszélni angolul, nagyon helyes, ahogy jön haza az angol óráról, és mondogatja ezeket a dolgokat, de hogy én honnan fogom azt felismerni például, hogy neki van-e érzéke a nyelvre. Azt hallom, hogy például helyesen ejti, mert hogy helyesen tanítják meg neki a szavakat, de erre mondjuk fel tudok figyelni, hogy ezzel a gyerekkel érdemes foglalkozni, hogy mondjuk tanuljon nyelvet?
Mindenképpen tanuljon nyelvet. Szerintem a mai világban ugye az internet 80%-a egy nyelven íródott, ez pedig az angol, tehát mindenképpen érdemes legalább angolul vagy egy más világnyelven tudnia. Szeretnék visszatérni a kérdésed első felére, ahol azt kérdezted, hogy milyen korban érdemes legelőször elkezdeni angolul, vagy nyelvet tanulni. Mm-hmm. Bocsánat, mindig az angolra áll.
Nem baj.
Szám, ne haragudj.
Semmi gond, semmi gond.
Több irányzat is létezik, és az a jó hírem, hogy ha nem kezdik el mondjuk 2-3 éves korától a nyelvtanulást, akkor is van esélyük, képzeljétek el, ugyanis 17 éves korukig az embereknek, a serdülőknél nyitva van az úgynevezett nyelvtanulási ablak. Ha 17 éves korodig elkezdesz egy idegen nyelvet tanulni, akkor megvan az az esélyed rá, hogy később anyanyelvi beszélőként fogod tudni beszélni ezt a nyelvet. Tehát nem vagyunk elkésve. Nagyon jó, hogyha teljesen születéstől kezdve tanul a gyerek angolul, de az is jó, hogyha mondjuk általános iskolában kezdi el. Azt szokták mondani, legkésőbb 9 éves koráig kezdje el, ez sem rossz, viszont én vagyok az élő példa arra, hogy 14 éves koromban kezdtem, és mégis sikerült, nem mondom, hogy anyanyelvi szinten, de megközelítőleg elsajátítani a nyelvet.
Tisztán emlékszem arra a keddi napra, amikor becsukódott nálam az ablak.
Köszönjük. Szép napos délután volt.
Igen, 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 igen. De hát, hogy az ember holtig tanul, ugye ezen a papnak a sírjára és írva.
Köszönjük szépen, köszönjük nagyon jót beszélgettünk.
Nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra!
Szia!
Juba Nagy Ágnessel beszélgettünk a Don't Panic nyelviskola hálózat szakmai vezetőjével, a nyelvérzékről meg a nyelvtanulástól. Szerintem nagyon izgalmas volt, majd azért mostan visszahallgathatjuk.
Bármeddig el tudtunk volna beszélgetni vele.